A Ponyvalegény zenekar egyik legfőbb küldetése, hogy a pszichés betegségeket társadalmilag elfogadottabbá tegyék, hogy a pszichés betegeket és azok hozzátartozóit támogassák, külön hangsúlyt fektetve a kényszerbetegekre. A zenekar frontemberével, Kaprálik Györggyel, aki maga is érintett a kényszerbetegség témakörében, Komáromban beszélgettem, és elsőként arra kértem, hogy a kényszerbetegség miben létéről, angol rövidítéssel élve az OCD-ként is jelölt diagnózisról meséljen.
Hát a kényszerbetegséget általában úgy szokták definiálni, hogy szorongás keltette, vagy szorongás miatt végzett vagy cselekvés, vagy gondolat. Tehát a kényszerbetegségnél nem muszáj, hogy cselekvésig menjen el maga a kényszer, lehet gondolat is, tehát például jön egy impulzus az agyból, hogy valami miatt aggódjunk, valamire gondoljunk, és ettől nem tudunk megszabadulni, az már egy kényszer gondolat. A kényszer cselekvés az angolul úgy is definiálják, hogy compulsion, szlovákul kompulzia, amikor valami olyan impulzust ad nekünk az agyunk, vagy valamitől rossz érzésünk lesz, és maga az agyunk arra ösztönöz, hogy valamit hajtsunk végre. Mondok egy egyszerű példát, azt a poharat például felvenném, és leteszem, egy átlagembernek ettől semmi gondolata, semmi érzése nem keletkezik. Viszont egy kényszerbeteg hajlamos lehet arra, hogy érzékeli ezt a pohár letevést úgy, hogy egy negatív érzés vagy egy impulzus társul hozzá, elkezdi magát rosszul érezni csak attól, hogy letette ezt a poharat. És onnantól, hogy elkezdi magát rosszul érezni, elkezd azon gondolkodni, hogy most mit csináljak, hogy jobban legyek. És ugye első automatikus reakció, amit csinál ilyenkor, csinálna bárki, hogy akkor megint megfogom azt a poharat, hát ettől lettem rosszul, felemelem. És onnantól, hogy felemeli az ember, elmúlik ez a rosszul lét. És innentől indul az, hogy akkor addig rakosgatom azt a poharat le az asztalra, amíg el nem múlik ez a rosszul lét. Mert lehet, hogyha másodszor lerakom, megint egy rossz érzés jön. És akkor kitapasztalja az ember, mondjuk, hogyha 10-szer lerakom, akkor elmúlik. Egy idő után ilyen szokássá válik, hogy akkor 10-szer rakom le már a poharát, már automatikusan, mert ezt kondicionálta az agyam. Nem tudom, hogy ez így elegendő-e volt, vagy még mondjak példát.
Én azon gondolkozom, hogy az, hogy ez így elindul, azt egy egyszerű hétköznapi helyzet hozza, vagy eredetileg, amikor ez eredetileg elindul, kapcsolódik hozzá egy emlék, vagy egy szorongás, vagy bármi. Tehát, hogy a kiváltó indulási pont az micsoda?
Itt többféle dolog lehet. Éppen ezért is szeretném, hogyha minél többet beszélgetnénk magáról a kényszerbetegségről, mert általában egy kalap alá veszik az egészet, és nem nézik az orvosok se, hogy mi váltotta ki, hanem csak gyógyszeresen akarják ezt kezelni. De maga a kiváltók is többféle lehet. Lehet egy olyan kényszeres beteg például, akinek felégett a lakása. És onnantól őnek ez egy akkora trauma, hogy amikor kimegy a lakásból, állandóan késztetést érez arra, hogy visszamenjen, megnézze a gázt, a villanyt, lekapcsolta mindent. Ha már elindul otthonról, van olyan, aki elmegy a buszmegállóig, és a buszmegálló megint rájön ez a pánik, és hajlandó visszamenni, akár 10 perces utat tenni vissza, hogy úgy újra meg újra ezt megcsinálja. Hát szerintem ezeket el kéne választani azoktól, akik például hajlamosak erre, és már kiskoruktól, mint például én, van egy kényszerre való hajlamuk, ami ugyanúgy lehet egy trauma, gyerekkori trauma, ami beindítja, illetve lehet genetika is, tehát hogy örökletes, és van egy hajlama az embernek arra, hogy ezeket a gondolati mintákat, mert ez egy ilyen gondolati érzelmi mátrix, amiben belekerül az ember egy útvesztő, és akinek erre hajlama van, az sokkal korábban beindítja az agyába, akár játékosan is egyébként, mert hogyha belegondolunk abba, hogy gyerekkorunkban legalábbis mi biztos, hogy csináltuk ezt, volt olyan, hogy a járdán nem szabad például rálépni a repedésekre, vagy meg muszáj volt repedésekre rálépni, és akkor mindenki ezt figyelte, hogy a másik hogy csinálja, hogy megy végig a pályán, és akkor ez játékosan, de elindul, Jack Nicholson ugye csinálta ezt, vagy a Monk is csinálja sokszor a filmekben, amikor viccesen így bemutatják, mert ez aztán elfajul, és egy kényszerességé tud válni, akár ilyen játékos dolog, vagy ugyanúgy, amikor átmegyünk a zebrán, arra is emlékszem, hogy csak az fehérre lehetett rálépni, vagy ilyesmi. Tehát körülbelül így.
Ezt még rokoníthatjuk a babonákkal is?
Igen. Szerintem a babona az egy össznemzeti kényszer. Tehát, hogy valahogy ez kialakult, valakinek volt egy agymenése, és akkor ezt így a többiek átvették. Én úgy tudom elképzelni, nagyon jó ez a babona, mert egyébként a babonának is a mechanizmusa, hogyha valaki elkezd benne hinni, hasonló, mint a kényszerbetegségnél, igen.
És hogyha a babonára gondolok, akkor úgy fejtem tovább, hogy ez egy megnyugvást ad annak, hogyha megteszi, hogyha mit tudom én a fekete macska után, vagy a kéményseprőnél megfogja a gombot, akkor szerencse lesz, stb. Tehát, hogy az, amit utána csinál, miután meglátja ezt a jelenséget, vagy rálép a fehér csíkra a zebrán, akkor az egy megnyugtatása a szervezetnek. Valami ilyesmi ezek a kényszeres mozdulatok, cselekvések, hogy megnyugvást ad aztán az embernek?
Igen. Mindenképp, tehát utána azért is csinálja az ember, hogy megnyugvást érjen el, de hozzátenném azért azt is, hogy nem minden kényszer mögött van szorongás. Például nálam is nagyon sokszor egy konkrét félelem is lehet mögötte, vagy ha nem is konkrét félelem, de egy valami rossztól való félelem, és azért csinálja meg az ember, de többnyire egyébként azért is definiálják így a kényszerbetegséget, hogy szorongás van a háttérben, mert általában ez van. Úgyhogy nagyon jól mondod, hogy ez a babonánál is az emberbe beléültetik, hogy szorongjon attól, ami hülyeség, és akkor ő erre reagál.
Mikor válik ez kényszeressé? Mert ahogy mondtad, a gyerekeknél ez egy játékból is indulhat. És hol van az a határ, amikor ezt már betegségnek definiáljuk?
Onnantól kényszeres valaki, amikor már nem játékból csinálja, hanem az agya, vagy a tudatalattia, vagy a énjének egy bizonyos rétege elkezdi neki diktálni, hogy mit csináljon és mikor. És hogyha ez elfajul, ez lehet akár több óra egy nap. Azt szokták mondani, hogy ha már két óra azzal megy el egy nap, hogy kényszercselekvést végez el az ember, akkor már indokolt az, hogy valamilyen módon kezeltesse magát. De ez egyébként egyéntől függ, mert valaki kibír 3-4 órát is kényszeres állapotot végigcsinálni egy nap, és nem érzi annyira terhesnek, és valaki például már az is agyára megy, hogyha fél órát valamivel kell csinálni. Tehát ez individuális. Akkor ildomos elmenni orvoshoz, hogyha már ez nagyon teher, illetve hogyha kezd annyira rátelepedni a mindennapjaira az embernek, hogy már nem képes normális életet, nem is, hogy életet élni, hanem a ritmusát, a napi ritmusát annyira kizökkenti, hogy egyszerűen képtelen napi rutin feladatokat véghez vinni.
Csak azon gondolkodom, hogy hogy veszi észre az, aki ebben benne van. Tehát, hogy nagyon nehéz lehet kívülről nézni magam egy ilyen helyzetben, és nem alárendelődni ennek a folyamatnak.
Igen, ez biztos, hogy így van. Ez olyan, mint amikor a békát beledobod a hideg vízbe, és lassan elkezded melegíteni a vizet, nem fog kiugrani belőle a béka, hanem megfő benne. Ez valami ilyesmi a kényszerbeteg is. Mindenképp kell a külső impulzus, hogy valaki azt mondja neked, hogy ez. De sokszor maga a család is hozzáidomul. Tehát még a család is azt mondja, jó, van még ezt megcsinálja, rigolyás vagy ilyesmi. Egyébként maga a rigolya is ez. Csak régen ezt nem definiálták, nem tudták, hogy van egy külön ilyen betegség, és akkor azt hitték, hogy ez egy jellemhiba. És akkor valaki rigolyás volt, valaki mondjuk szimmetriát, minden szimmetrikusan akart, valaki tisztán tartott mindent, vagy állandóan kezet mosott, állandóan takarított, és közben az is a kényszernek egy manifestációja, hogy valaki ezt állandóan végzi. Régen ez rigolyás ember volt, aki meg nagyon, nagyon beteg volt, azt csak olyan furán nézték. Nekünk is volt a ismeretségi körünkben egy ilyen bácsi, akkor még nem tudtuk mi se, hogy mi ez. Mindenki őt úgy vette, hogy hát furcsa dolgokat végez. Ő is tapogott az ajtóba, nem bírt sehova bemenni egyszerre, és olyan fura volt, mert mindenki nevetett rajta akkoriban. De egyébként, aki meg megszokta, az meg már nem. És szerintem ez most is nagyon fontos, hogyha valaki nagyon nyitottan áll ehhez a betegséghez, és elfogadja ő saját maga, és tud róla beszélni, akkor a környezete is sokkal könnyebben el tudja fogadni. Nálam is ez van például. Tehát én soha nem érzékeltem olyat, hogy valaki kifigurázott volna emiatt. Volt olyan, hogy idegen ember, oda, mit csinálsz? És simán elmondtam neki, és nem volt még olyan ember, aki ezt nem értette volna meg. Pedig egy-két percben csak elmondom, és aztán úgy állnak hozzá, hogy okay, neked ez van. Tehát nekem soha nem volt egy negatív tapasztalatom amiatt, hogy nekem ez van.
Nézzük a te történetedet. Hogy jutottál el arra a szintre, hogy beszélj róla? Vagy ez teljesen természetes volt a kezdetektől?
Dehogy, hát én ezt szégyeltem. Egyébként a kényszerbetegek javat szégyenli, azért is nehéz ez egyáltalán felismerni, mert évek telnek el, mire elmegy egy beteg orvoshoz. Vagy azért, mert nem gondolja először annak, hogy ezt kezelni kéne, és aztán meg elkezdi szégyenleni, hogy ilyen hülyeségeket csinál, közben meg minek csinálja, mert nincs semmi értelme. A férfiaknál átlagban, múltkor olvastam, hogy tanulmány 15 év volt. Most, hogyha már te 15 évig kondicionálsz valamit, az aztán nagyon nehéz egy-két hónap alatt rendbe hozni, úgyhogy éppen ezért nagyon sokáig tart maga a felépülés is. Én is egy ideig szégyeltem, sőt a közeledi barátaimat, azokat beavattam, illetve a családot, de mindenkit arra kértem, hogy ne beszéljenek erről. De akkor még lehetett ezt valamennyire titkolni, mert nem volt annyira látványos, hogyha kimentem, mert főleg otthon voltak nekem kényszereim. Viszont aztán egy idő után nagyon eldurult, nagyon sok kényszerem lett, és ezek kiköltöztek otthonról, és már kint is volt, akkor már nehéz volt erről nem beszélni, mert mások is látták, hogy hát valami furcsa dolgokat csinál, nem bír bemenni valahova az ember, vagy megáll egyszer csak az úton, és valamit számolgat, csinál. Tehát, de még akkor sem tudtam ezt felvállalni. Amikor elkezdtem kicsit jobban lenni, és már valamennyire lejjebb vittem a kényszereknek a számát, meg az intenzitását, akkor döntöttem aztán úgy, hogy ha én már kezdek jobban lenni, és rájöttem valamire, hogy hogyan lehet lefaragni ezeket a kényszereket, akkor elkezdek róla beszélni. Először csak nyíltan azokkal, akiket érdekelt, vagy az ismerősökkel, vagy mondom, akár bárki leszólított az utcán, hogy mit csinálsz már, aztán el tudtam neki mondani, hogy mi van. És ez odáig fajult, hogy most már veled is erről beszélgetek, pont azért, hogy azt szeretném elérni, hogy aki ezt mondjuk hallgatja, és tudja, hogy ezzel gondja van, akkor merje felvállalni, nem kell ezt szégyenleni. Ez egy ugyanolyan betegség, mint a magas vérnyomás, teljesen mindegy. Agyi kommunikációnak a hiánya egyébként az egész, tehát a transzmittereket nem fogok most itt magyarázni. Az a lényeg, hogy az emberek fogadják ezt el, és ne csak maga a beteg, hanem a környezete is. Társadalmilag is legyenek az emberek informálva, hogy van ez a betegség, kicsit fura az egész, mert egy egészséges elmélyű ember nem tudja felfogni, de hogyha lát ilyet, vagy van a családban ilyen, akkor támogassák abba, hogy segítséget keressen minél előbb, mert minél hamarabb elkezd vele foglalkozni, annál könnyebb tőle aztán megszabadulni.
Én kíváncsi vagyok arra, amit mondtál, hogy most hagyjuk ezt a transzmittereket, hogy ez egy neurológiai probléma, ami vegyileg oldható? Tehát, hogy orvossággal oldható?
Igen. Vegyileg oldható. Nekem például 10 évem arra ment el, hogy a környezetem lebeszélt a pszichiátriai kezelésről, illetve arról, hogy gyógyszereket szedjek. Rengeteg alternatív megoldást próbáltunk ki, népi gyógyászoktól kezdve, mindenféle meditációk, stb. Amiben segítettek ezek az, hogy tudtam aludni, mert régen még aludni se tudtam. Tehát a inszomniámat az sikerült ezzel elmulasztanom, viszont a kényszereket annyira nem. Mai napig a kényszerek mögött nekem nem csak szorongás van, hanem egy teljesen más tudatállapotba tudok kerülni, és az a tudatállapot az mindig ott volt. Tehát mindig ott volt a veszélye, hogy én bekerülök egy olyan tudatállapotba, ami nagyon kellemetlen volt nekem. Azt enyhíteni nagyon, nagyon nehéz volt gyógyszerek nélkül. És aztán, amikor úgy döntöttem, hogy megpróbálok befeküdni pszichiátriára, tehát kórházba, akkor volt egy olyan fordulópont, hogy kiálltam hosszasan már a gyógyszerek mellett, illetve egy olyan párkapcsolatom is volt akkor, aki ebbe támogatott, úgyhogy az is nagyon fontos volt. Fokozatosan, nagyon lassan elkezdtek megváltozni a gondolataim. Én magam nem hittem a gyógyszerekbe azért, mert mondom, mit tud egy gyógyszer befolyásolni ezek a én gondolataim. De abba kell belegondolni, hogyha az ember csak bemegy egy kocsmába és megiszik 5 felest, rövid távon mennyire megváltoznak a gondolatai. Tehát az alkohol is meg tudja változtatni az ember jellemét is akár, hogy beszél, hogy viselkedik, mit gondolkodik. Tehát ez egy téves információ volt az én életemben, amikor évekig erről lebeszéltek, és sőt, még féltem is tőle, mert mindenki azt mondta, hogy meg fog változni a személyiségem. De hála Istennek meg is változott, csak még közelebb kerültem magamhoz. Mert lemorzsolódtak ezek a perifériális félelmek, illetve nagyon sokszor én idegen állapotban voltam, amikor nagyon nehéz volt saját magamat érzékelnem, illetve önazonosan viselkednem. Úgyhogy ez nagyon nehéz korszak volt, és nekem a gyógyszerek segítettek. De azért hozzátenném azt, hogy ha valakinek segít az, hogy gyógyszerek nélkül, meditációval vagy bármivel javulást ér el, mindenképp először próbálkozzon meg saját önerejéből kezelni a dolgot, de hogyha nem megy, akkor meg ne féljen a gyógyszerektől. Igaz, nagyon nehéz rátalálni a megfelelőre. Tehát van úgy, hogy az ember már 8.-9. gyógyszert próbálja ki, de hogyha rátalál a megfelelőre, ami az ő agyi kémiai folyamatait megfelelően folyásolja be, akkor egyre könnyebb lesz neki minden. De attól még muszáj lesz dolgozni a magán, de sokkal gyorsabban fog tudni fejlődni a betegség legyőzésében.
Én úgy látom, de nem tudom, hogy vitába szállnál-e velem ezzel kapcsolatban, hogy az, amiért téged az ismerőseid is lebeszéltek a gyógyszeres kezelésről, és amiért az emberekben van egy ilyen ellenérzés a gyógyszerekkel kapcsolatban, az azért nem alaptalan, mert hisz a múltban azért a pszichiátriai problémákat erősen túl adagolták, vagy tehát, hogy egy csomó olyan történetet hallhatott az ember a múltból, hogy nem megfelelő gyógyszeres kezelés volt, ami változott, úgy tapasztalom.
Mindenképp biztos, hogy van az is, hogy valakinek rossz tapasztalata volt régebről, meg azért nagyot fejlődött azért a pszichiátria, sokkal kisebb mellékhatású gyógyszerek vannak most már. Biztos, hogy volt az ember, vagy még van is az emberekben ilyen előítélet. Én a mai tapasztalatommal azt mondom, hogy ez már nem csak fehér maffia. Alap az, hogy rátaláljon az ember egy jó orvosra. A jó orvos nélkül nagyon nehéz rátalálni a megfelelő gyógyszerre, mert volt nekem is nem egy olyan tapasztalatom pszichiáterrel, hogy egy hierarchikus kapcsolatrendszert akart fenntartani, hogy majd ő megmondja, hogy nekem mi a jó. De közben itt az a jó orvos, aki együttműködik a beteggel, tehát kommunikál, hogyha már szeded a gyógyszert mondjuk egy 2-3 hete, mik a elváltozások, hogy érzed, vannak-e mellékhatások. Tehát ez egy közös munka. Az a pszichiáter, aki nem közös munkával akarja elérni azt, hogy egy kényszer beteget kezeljen, szerintem akkor attól a pszichiátert el kell búcsúzni, tovább kell menni, majd is keresni egy másikat.
Na most, hogyha megnézzük még a te történetedet, és visszaugrunk mondjuk a gyerekkori életbe, mi segített volna te gyerekkori énednek? Lehetett-e volna ott belenyúlni a folyamatba, és ott valamit tenni, akár szülőnek, hogyha ezt tudatosítja, akár bármilyen szinten?
Lehetett volna mindenképp, persze, sőt, hogyha egyszer eljutok oda, hogy nekem lesznek gyerekeim, akkor most már nem félek attól, hogyha valamit észreveszek rajtuk, hogy furán gondolkodnak, most már fogom tudni őket terelgetni, de így nagyon nehéz visszamenni, mert egy az, hogy amikor én gyerek voltam, akkor még szoci volt, és teljesen másképp vették ezeket a dolgokat, majd kinő a gyerek, stb. Úgyhogy én konkrétan visszatudnék menni, és meg tudnám neked mondani, hogy mik voltak azok a pontok, meg miket lehetett volna csinálni, csak az szerintem nem egy rövid riportnak a témája, hanem akkor az le kéne ülni, és 1-2 órát beszélgetni. Ami esetleg érdekes lehet a hallgatók számára, hogy nekem maga a kényszer az azzal indult el, hogy energiákat kezdtem érezni. Ez ilyen elsős alapiskolás koromba, és az első kényszeresség, amire emlékszem, az az volt, hogy mindent be kellett vonnom magam körül bal és jobb energiával, mindent, amit szerettem, ami tiszta volt nekem, azt bal energiával vontam be, és mindent, amit nem szerettem, vagy idegennek éreztem, koszosnak, azt jobb energiával. Ezt mindig meg kellett csinálnom. Most, amikor én ezt elmondtam valamilyen látónak, vagy természeti gyógyásznak, vagy népi gyógyásznak, az mind azt mondta, hogy nekem nem betegségem, hanem adottságom. És hát azért ez nagyon nehéz megmondani, hogy az embernek adottságai van, vagy csak az a fejében nincs rendben valami. Mivel nekem nem volt semmi olyan sámán tanítom, aki megmondta volna, hogy ezzel mit lehetne csinálni, én maradtam a gyógyszereknél. Eleinte nem hatottak a gyógyszerek, mert alul voltam adagolva, tehát nem megfelelő orvosoknál voltam, úgyhogy végigjártam én is mindent. Vagy alul voltam adagolva, vagy túl adagolt, vagy nem is olyan gyógyszert kaptam, ami erre kellett volna. És akkor az ember mit tud csinálni? Hát kétségbeesésében már mindenhova mentünk. Tehát nem akarom mondani neveket, meg nem akarok mondani iskolákat, hogy milyen típusú gyógyászokhoz jártunk, de sok mindent végigjártunk, és sajnos egyik se tudott velem mit kezdeni.
Magát a diagnózist, az, hogy kényszerbetegség, azt mikor kaptad, mikor szembesültél ezzel a fogalommal?
Hát nekem az első diagnózusom az nagyon hosszú volt. És lehet, hogy egyébként még az volt a legjobb, mert akkor komplexebben vették a problémámat. Hozzá kell tenni, hogy azok a hallgatók, akiknek egyáltalán a családban, vagy ismeretségkörben sincs pszichiátriai eset, azok lehet, hogy azt hiszik, hogy úgy néz ki a maga a folyamat, mint az amerikai filmek, hogy az ember elmegy egy pszichiáterhez, ott elkezd vele beszélgetni, aztán próbálják megoldani a baját, de ez nem így van Szlovákiában. Szlovákiában úgy van, hogy az ember, hogyha elmegy egy pszichiáterhez, akkor a pszichiáter feltesz pár kérdést, és akkor az ember válaszol, de ezek a kérdések, illetve válaszok csak abban irányba mutatnak, hogy minél hamarabb belegyen az ember skatujázva valamilyen diagnózis alá, és aztán arra medikament. Jönnek a különböző gyógyszerek, attól függően, hogy milyen hatásfoka van valamelyik gyógyszernek, vagy sajnos ilyen is van, kifizet többet a pszichiáternek, akkor azt fogja felírni a betegnek, és akkor csak gyógyszer van, nincs szakirodalom, nincs elmondva, hogy esetleg menjél el pszichoterapeutához, vagy milyen könyvet olvass el, hogy segíthet neked. Tehát semmi. És az első diagnózisom az azért volt jó, mert ott több skatujába voltam. Ami szerintem közelebb áll a valósághoz, mert amikor először bekerültem, az egyetemen volt, tehát mondjuk 2000-es évek eleje, amikor már csak a kényszerbetegséggel foglalkoztak. És akkor csak arra volt a gyógyszer, és én hiába mondtam, hogy én nem csak szorongok, hanem nekem konkrét félelmem van attól, hogy elveszítem önmagam. Az azt jelenti, hogy bekerülök egy olyan állapotba, ami én idegen, nem önazonos, nem tudok odafigyelni semmire, és szinte egy teljesen más énem volt akkor, amit nem szerettem. És nekem ez volt a legnagyobb félelmem. Közben a kényszerbetegek java hülyeségektől fél. Tehát például attól fél, hogyha nem teszem odébb a poharat, akkor lezuhan anyám a géppel. Pedig semmi köze a kettőnek. De nekem volt konkrét, ami beteljesedett. Tehát hogyha én például nem tettem még egyszer odébb a poharat, akkor már éreztem, hogy már indul a pszichém, és már kezd valami átkattani a fejembe. Ez aztán évekig ignorálva volt, mert csak kényszerbeteg vagy. A kényszer meg a szorongástól indul. És akkor az összes pszichiáter így állt hozzá. Úgyhogy a kérdésedre válaszolva, egyetemista koromban lett ez így beskatujázó, csak az. Én akkor örültem neki, mert mondom, legalább megtaláltuk, hogy mi pontosan, mert azt akkor azt hittem, hogy az eredeti, hogy az sok mindent bediagnosztizált, azt se tudja, hogy mit, és lehet, hogy közben meg a másik a jobb. Én nem vagyok szakember, én csak azt tudom elmondani, mik a tapasztalataim, illetve azt tudom elmondani, hogy én hogy jutottam el arra a szintre, ahol most vagyok. Mert azért hozzá kell tenni, hogy én olyan szinten voltam, amikor olyan rosszul voltam, hogy egész nap rosszul voltam. Felkeltem onnantól, amíg egészen lefekvésig.
Azt már említetted, hogy egy ideig úgymond házon belül maradtak ezek a kényszeres cselekvések, és aztán kerültek ki akár az utcára, vagy az életed nagyobb részét is érintették. Ezek környezeti hatásokra is, vagy az, hogy az életedben hol tartottál, tehát hogy mire indul be jobban egy-egy ilyen folyamat? vannak-e kiváltó okok, vagy ez is olyan, amit nagyon nehéz definiálni?
Általában a kényszerek java az a napi rutinra telepszik rá. Az azt jelenti, hogy mosakodás, öltözködés, valamit oda tenni, valamit elvenni, valahova bemenni, valahonnan kijönni. Tehát ami mindenkinek természetes, és nem is figyel rá, az egy kényszerbetegnek a halála tud lenni. Tehát volt idő, amikor ha nem ültem és néztem ki magamból, hanem már valamit meg kellett mozdulnom, már rosszul voltam. Tehát egészen idáig elfajulhat az egész. És sajnos akkoriban nagyon sok külső impulzus is zavart, és tudott indító lenni. Tehát, hogyha azt kérdezed, hogy inkább belső, vagy inkább külső, akkor azt mondom, hogy a impulzusok java az belső. Belülről neked valami gondod van azzal, hogy valamit odébb tettél, vagy az is lehet egyébként, amiről keveset beszélek, de az azért van, mert nekem az nem volt olyan sok, azok a obszessziók. Tehát amikor az nem látványos, az ember csak ül, tehát azt látod, hogy mondjuk valaki nem reagál, sokat ül egymagában, és lehet, hogy ő a fejében teljesen olyan dolgokat old, amit el se tud a kívülálló képzelni, mert állandóan valamit kényszerít a pszichéje, hogy gondolkozzon valamit, oldjon meg valamit, oldjon fel valamit magába, szituációkat, családot, teljesen mindegy, és akkor ott szorong magának a sarokban. De ez mind belső. De ettől függetlenül azt tudom mondani, hogy el lehet jutni arra szintre, amikor már a környezet is zavaró. Főleg akkor volt nekem zavaró, hogyha végig kellett csinálnom egy kényszert, de ezt úgy kell elképzelni, hogy akkor nagyon sok szériát is meg kellett csinálnom. Tehát nem csak, hogy sokféle kényszerem volt, de amit kényszert meg kellett csinálni, az nagyon sokszor kellett megcsinálni. Tehát például, hogyha valamit meg kellett csinálni 200-szor egymás után, akkor én 10 percig azt csináltam, és hogyha valaki közben megzavart, az nagyon rossz tudott lenni. Ilyenkor a külső hatás fel tudja erősíteni azt a kényszert, tehát aztán az is lehet, hogy az ember még rosszabb lesz, és akkor már nem 200-szor fogja megcsinálni, 400-szor. És akkor már ott állsz már fél órája valahol, és számolod, csinálod, mész utána, hogy tudjad le magadból azt a kényszert, hogy már jól legyél. Én nekem az a tapasztalatom, hogy ha megzavarnak, az rossz. De aztán vannak külön olyan technikák, amik meg direkt ezt csinálják klinikai keretek között. Elkezdik tőle csináltatni a kényszereket, és valaki direkt megzavar. De hozzá kell tennem, hogy ez nem nálunk van, mert nálunk nincsenek ilyen foglalkozások betegekkel. Ehhez az kéne, hogy az ember ott legyen, hogy egy szanatóriumban mondjuk, és legyen egy nővér, legyen egy pszichológus, egy pszichoterapeuta, aki naponta egy-két órát veled foglalkozik, és megmondja, hogy szabad idődben mit csinálj, meditálja, mennyire lúszni, meg legyen egy napi rezsim. Ilyen központot szeretnék létrehozni.
Ebben az időszakodban, amikor ennyire intenzíven jelen voltak ezek a kényszerek, de akár kiterjesztettem ezt a kérdést az egész életedre is, hogy egy társasági ember vagy, tehát hogy szeretsz társaságban lenni, vagy pont emiatt szorul mondjuk perifériára az, hogy az embernek igénye legyen kapcsolódni másokhoz?
Hát ez volt nekem az egyik legnagyobb feszültség magamban, mert nagyon szeretek kint lenni, sőt, én inkább olyan bulizós ember vagyok, és voltak olyan időszakai az életemnek, amikor annyira rosszul volt, hogy nem mertem kimenni. És az egy nagyon rossz megélés, amikor az embert hívják, ott várják kint, és te azt írod, hogy most nem tudsz kimenni, de miért nem? És nincs igazából semmi oka, hogy miért nem, csak egyszerűen nem mersz kimenni. És nekem ebből is évek mentek el, hogy nem mentem sehova, mert rosszul voltam. Aki mondjuk olyan, hogy otthon ülős, lehet, hogy ez könnyebben átvészeli, vagy ő neki nem fáj ez annyira. Nekem ez nagyon rossz volt megélni. És főleg az, hogy sok mindenről lemaradtam emiatt, ami nem volt indokolt. De olyan is volt, hogy azt mondtam magamnak, hogy jó van, akkor kimegyek. Az meg még rosszabb volt, mint hogy otthon maradtam volna, mert egyszerűen teljesen más dimenzióban voltam sokszor. Nem is tudtam semmihez hozzászólni, nem tudtam senkire reagálni, és kudarc élmény volt, hogy egyszerűen nem tudok normálisan reagálni. Sokszor még úgy mentem haza, hogy még rosszabb volt, mint hogyha megerőszakoltam volna csak magamat.
nem engedtem el a fülem mellett a központ kérdését, meg az, hogy mi az álmod ezzel kapcsolatban, de még egy picit ott maradnék, hogy említettél egy módszert, hogy hogyan szokták kezelni mondjuk a kényszer betegeket, hogy például megszakítják ezt a folyamatot szándékosan. Te milyen módszerekkel találkoztál? Volt-e bármilyen módszer az orvosságokon kívül?
Voltak módszerek, amikor kórházba kerültem, akkor igazából csak két módszert mondtak el, de ezt úgy kell elképzelni, hogy volt egy órás, ők ezt úgy hívták, hogy OCD UKA.
Mert hogy OCD-nek hívják, mivel rövidítek a betegség megnevezését.
Igen, OCD angolul a betegség, és a szlovákok ezt átvették, és ott elmondta két technikát, volt a stop technika, meg a most nem jut eszembe pontosan, de annak az a lényege, hogy ott meg kiteszed magadat a kényszernek, hogy nem csinálod meg, és várod, hogy magától elmúljon a szorongás.
Ez működhet?
Azt mondom, hogy akkoriban nekem ez nem tudott működni, mert nagyon erősek voltak a kényszereim. Sőt, olvastam is olyan szakirodalmat, ahol kicsit kifigurázták is ezt a kettőt, mert a stop technika meg az, hogy állítsd meg, és ne csináld meg, de hát hogyha meg tudnád állítani, akkor meg nem kéne ez a technika. De amikor már tényleg csak inkább szorongás volt a kényszerem mögött, én is megpróbáltam ezeket megcsinálni, és működhetnek. Csak az a gond velük, hogy megint ráhúznak egy statikus technikát mindenkire. Ami nem biztos, hogy mindenkinek foghatni, mert azt kéne megnézni, hogy milyen szinten van, meg milyen állapotban. És ehhez kéne az, hogy valaki befeküdjön mondjuk valahova, és figyeljék a napi rutin cselekedeteit, és mindenkire saját magára, meg a jellemére kéne ráhúzni valamilyen gyakorlatokat, valamilyen viselkedésterápiát kialakítani. Nekem, amiket olvastam, azok nem váltak be, de lehet, hogy csak azért nem váltak be, mert magam próbáltam őket csinálni. Viszont én aztán kifejlesztettem egy sajátot, és aztán az segített. Eljutam arra a szintre, ahol most vagyok. Nagyon egyszerű gyakorlat, mert ugye azt szokták mondani, hogy ha valamit megcsinál 100-szor, következően a próbál megcsinálni csak 80-szor. Nekem ez sose sikerült. Mármint megcsináltam 80-szor, és elmentem onnan, akkor biztos, hogy nem rosszul voltam, és vissza kellett mennem megcsinálni, vagy csak 20-szor, vagy 20-szor, és még aztán 100-szor. Tehát csak felerősítette bennem mindig ezt a ismétlési kényszert. És aztán azt kezdtem el csinálni, hogy ledőltem ilyen relaxált állapotba, de aztán más se kellett, és elkezdtem elképzelni, hogy kevesebbszer csinálom. Csak úgy a fejbe. És eleinte a fejben is nagyon rosszul voltam tőle, tehát nem is tudtam elképzelni, hogy kevesebbszer csinálom. A napokon keresztül ezt így csinálja az ember, amíg el nem jut odáig, hogy hát megcsináltam 50-szer, és nem vagyok rosszul fejbe. És akkor ilyenkor aztán megpróbáltam mindig megcsinálni élesben, és hogyha akkor ment, akkor már az a kényszerem, az már csak 50-en volt. És akkor megint lehetett vele foglalkozni, még kevesebbet, csak hát nekem azért tartott ez nagyon sokáig, mert nekem több száz kényszerem volt. Tehát nem csak, hogy sokszor kellett végigcsinálni, de még minden nap mindenhez, szinte bármihez hozzáértem, volt egy külön kényszer rá. Tehát nekem külön elkezdtem ezekkel foglalkozni, és az nagyon sokáig tartott, míg az ember lejjebb tornázta.
Ha az ember utánad olvas, akkor beszélsz úgy erről a kényszerbetegségről, mint egy hitrendszerről.
Igen.
És ez így, ahogy beszélsz, érthető is, tehát, hogy valami valaminek a következménye, valami valamire épül, de hogyha ez egy hitrendszer, ami tulajdonképpen egy embernek a meggyőződése, hogyan lehet szembe menni a saját meggyőződésével?
Hát én most már eljutottam arra a szintre, hogy megváltoztattam a hitemet, de ez nagyon sokáig tartott. A hitet én úgy értelmezem a betegség kapcsán, Az a gond vele, hogy te elhiszed azt, hogy ha nem teszed odébb azt a poharat, akkor valami fog történni. És onnantól, hogy te elhiszed, az meg is fog történni. De ha nem hinnéd el, akkor nem történne meg. És ez egy 22-es csapdája, mert közben meg ott a hit a fejedbe. És ezért mondom, hogy hogyha szokták kérdezni, szerintem a világon az egyik legszebb betegség, mert ebből egyik pillanatról a másikra ki lehetne jönni, ha elhinnéd. Csak nem hiszed el. Úgyhogy marad ez a lassanként átírni a fejben a különböző tévhiteket, és magát a hitrendszerét az embernek, mert még az is, aki abban hisz, hogy a valami hozzátartozójával rossz dolog fog történni, hogyha nem teszi odébe poharat, az is egy hit. Mert elhiszi, hogy rossz fog vele történni, és akkor félti a másikat, és akkor inkább még tovább teszi a poharat. Közben ez is csak egy, akár egy babona, ugye, ahogy az elején kezdtük, vagy egy saját hit, ami a hülyeségre épül. Tehát nincs semmi reális alapja. Közben az ember onnantól, hogy hisz benne, ez erősebb hit, mint a... Tehát sokan nem hisznek annyira Istenben, mint a kényszerbeteg ebben a saját maga által kialakított vallás, nem tudom megfogalmazni.
Most azért is kérdezem az eszméket, mert ahogy beszéltél, eszembe jutott az, hogy valakinek ugyanilyen nehéz lehet az ideológiával, amit a sajátjának gondol, és azzal szembe menni, mint mondjuk egy kényszerképzelet, hogy valamiben hisz.
Igen. Fölnő mondjuk abban, hogy a náci a szülő, meg mindenki, és akkor a nácizmust kivetkőzni. Hát az nem tudom annyira megmondani, mert én semmilyen ideológiában annyira nem hittem az életembe. Csak szerintem annyiból könnyebb ez, hogy az a énet köré rakódott rétegek ezek. És a OCD meg te magad. Tehát az annyira belső, meg annyira személyes, ez rád megy. Tehát ez rámegy a saját magadra. A saját gondolataidra, érzéseidre, sőt mondom, megváltoztathatja a legrosszabb esetben a személyiségedet is. Én idegenen reagálsz. Igazad, mondhatnád azt is, hogyha valaki mondjuk nácinak nevelik, az is lehet, hogy én idegenen, de mégis van az énjének egy szabad része. Szabadon ehet, ihat, gondolkodhat. A ideológia az nem korlátozza le neked a napi létszükségleteket. Tehát attól még nyugodtan kiélezed az ebédet, nyugodtan megfogod a poharat, szól utána, vagy beszélgetsz valakivel, nem fogsz arra figyelni, hogy beszélsz, vagy mit. Tehát önkifejezésed ilyen szempontból szerintem megvan, anélkül, hogy ez befolyásolná. Viszont az már egy másik dolog, hogy a te önkifejezésed arra épül, hogy valami hülye ideológiát majmoljál. Nem tudom, hogy érthető volt a kettő különbözeti különbség.
Igen, azt hiszem, hogy ez teljesen világos különbségtétel. Miért gondolod azt, hogy egy speciális intézmény lenne a jó megoldás? Tehát miért jó leválasztani egy konkrét betegséget a többi lelki eredetű betegségtől, vagy betegségről? Miért fontos, hogy egy olyan központ jöjjön létre, ami mondjuk a te álmod, ahol a kényszerbetegekkel foglalkoznak csak és kizárólag?
Hát amikor kórházban voltunk, mondtak mondjuk valami általános érvényű dolgot a pszichiátriai esetekre a kórházban. Nála vélem, hogy ocedecskáli taszúini, mert egy más faj vagyunk, nagyon sokszor ellen is megyünk, vagy belepofázunk az orvosoknak a diagnózisába, de ez nem azért van, mert hogy lehet, hogy valaki önfejű, vagy akaratos, és ez ettem miatt is van, de sokszor azért is van, mert te érzed, hogy benned milyen folyamatok mennek végbe, és ők ezt ignorálják, nem ez alapján működnek. Aztán legegyszerűbb persze azt csinálni, hogy leszedáljuk az embert, és mint nálam is, hogy évek után majd magad valahogy kijössz belőle. Csak én azt mondom, hogy lehet, hogy ezt a 6-8 éves folyamatot le lehetne rövidíteni mondjuk 1-2 évre, de ez még gazdaságilag is jobb a országnak, mert akkor elkezd az ember hamarabb dolgozni, nincs kivonva a munkapiacról, megint fog adót fizetni, stb. Így meg most 10-15 éven keresztül szedem a gyógyszereket, mondjuk én mondjuk gazdaságilag aktív vagyok, de vannak olyan esetek, akik vagy invalidba mennek, vagy olyat is ismerek párat, akinek a párja elfogadja, hogy van ez a gond, és akkor aki beteg, az otthon van, vezeti a háztartást, amennyire tudja, mert ugye az is nagyon lassú, és akkor ő eltartja a párját. De egyébként a gyógyszédés azért egy picit pánikbeteg is tud lenni, egy picit depressziós is, attól függ, hogy milyen jellemű ember. Ezért mondom, hogy úgy is kéne szerintem a OCD-seket, kényszerbetegeket diagnosztizálni, hogy nem csak azt venni, ami a legfőbb attribútum, hanem a körülvevő kiegészítő gondokat is, és beszélgetni, hogy kinek melyik terápia lenne hatásosabb. Ugyanez van a gyógyszernél. Az a legnagyobb probléma egyébként, hogy nincs általános gyógyszer, mint mondjuk a vérnyomásra van mondjuk négyféle gyógyszer, és akkor kipróbálják, ezt egy pár héten belül kiderül, és akkor megvan a vérnyomásra valakinek a gyógyszere. Itt nincs ez. Sőt, itt van olyan, hogy gyógyszer kombináció kell, és akkor másfél évig jár az ember, ugyanolyan rosszul van, csak próbálgatják rajta ki, hogy most melyik gyógyszer fog hatást elérni. Én azért a kényszerességnek a javát lefedem. Tehát én el tudok beszélgetni akármilyen kényszerbeteggel, mert meg fogom tudni érteni az ő problémáját, meg mechanizmusát. És lehet, hogyha valami olyat kitalálnánk, amit orvosok ugye orvosilag tudnak, mondjuk valami empirikus adatok alapján összegyűjtöttek, meg tudnak gyógyszerileg, akkor ezt ötvözzük össze azzal, amit mondjuk vennénk pár nehéz beteget. Ez lehet, hogy ez csak egy utopisztikus gondolat a részemről, de én úgy érzem, hogy együttesen lehet, hogy ki tudnánk fejleszteni egy olyan napi rezsimet, meg egy olyan gyógymódot, hogyha valaki oda megy egy 3 hétre, akkor nem csak az lesz, hogy megkapja reggel a gyógyszert, aztán délig tengődj el valahol osztályon, esetleg pingpongozzál a többiekkel, meg ilyesmit. Mert körülbelül így néz ki ez most.
Ne hagyjuk még ki azt, de már csak röviden érintjük az idő rövidsége miatt is, hogy több zenekarban szerepet játszol, de a Ponyvalegény talán az, amelyik fölvállaltan is foglalkozik témákkal, amik a köznek is szólnak, így konkrétan ez a betegség is. Hogy látod, változik-e az, hogy hogyan reagálnak az emberek ezekre a témákra?
Hát ahhoz még mi nagyon kezdeti stádiumban vagyunk. Tehát azt mondom, hogy ha majd Ponyvalegény eljut arra a szintre, hogy több százezer ember fog tudni róla, nagyobb visszajelzés lesz, és elkezdődhet esetleg akár még Magyarországon is egy beszélgetés erről, bár azért hozzáteszem Magyarországon jobban, úgy tudom, hogy Magyarországon azért komplexebben kezelik ezt. Hogyha odáig eljutunk, akkor fogjuk tudni azt megmondani, hogy a Ponyvalegénynek van-e hatása. De hogyha a Ponyvalegénynek nem is lesz, de valami olyan emberre rátalálunk, aki tud bármilyen módon, akár egy mecénást találunk, aki tudna segíteni, akár Európai Uniós pályázatokon keresztül, hogy létrejöjjön egy ilyen központ. Én nem leszek csalódott, hogyha a központ létrejön, és a Ponyvalegénye nem lesz semmi. Tehát én magát a együttest is alárendelem annak, hogy próbáljuk meg segíteni azoknak az embereket, nem csak OCD-seknek, hanem depressziósoknak, bárkinek, aki kiszolgáltatott a saját elméje miatt. Vannak kifejezetten olyan dalaink, amelyek nehéz lelki állapotokat énekelnek meg, de ezeket most már próbáljuk mindig feloldani. Tehát vagy a dal végén van egy oldás, vagy a magán a lemezen a következő dal ad egy oldást az egészre. Úgyhogy akit érdekel, az hallgassa meg a Császár Morzsa lemezünket, illetve most fog kijönni a Arca tükörben március végén, és azon is lesznek ilyen dalok.
A Ponyvalegény zenekar frontemberével, Kaprálik Györggyel beszélgettem a kényszerbetegség miben létéről, a kezelés lehetőségeiről, a pszichés betegségek társadalmi megítéléséről. A zenekar küldetése, hogy felhívja a figyelmet erre az állapotra, a kényszerbetegeket érintő kihívásokra.